Európa Rádió, a református értékadó. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig. Minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton a Jedlikányos energetikai programban. Sikeres évet zárt a Miskolci Egyetem. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. 100 nap alatt már 15 ezer otthonstart programos hitelt folyósítottak a bankok a szeptember 1-jei indulás óta. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik. További 7000 hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, ezek jelenleg elbírálás alatt állnak. További 8000 szerződés pedig előkészítés alatt áll. A már folyósított hitelek összege meghaladja az 500 milliárd forintot, további 300 milliárd forint van elbírálás alatt, és szintén 300 milliárd van előkészítés alatt. Az Otthonstart programban átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint volt, az átlagos futamidő pedig valamivel több mint 21 év. Az igények eloszlása területileg egyenletes, 38% Budapest és agglomerációjából érkezik, lakosságarányosan Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Csanád, Fejér, Vas és Hajdú-Bihar-vár megyék teljesítenek a legjobban. Minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton a Jedlikányos energetikai programban. Több mint 1200 nyertese van az ágazati programcsomagnak, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez kérhettek támogatást a Magyar Falu programmal közös felhívásban. A határidőig 1249 önkormányzat jelentkezett az eredeti 18 milliárd forintos keretösszeget meghaladó igénnyel. Az 5000 alatti lélekszámú községek, városok Abasártól Zsurkig összesen 22,2 milliárd forint állami hozzájárulással cserélhetik energiatakarékosabbra az utcai lámpatesteket. A Jedlikányos program összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését. A jövő év elején nyílnak meg a geotermikus áramtermelést, az ipari energiatárolók telepítését célzó pályázati lehetőségek, összesen közel 100 milliárd forint keretösszeggel. Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-ig. A közlemény szerint az évvégi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-e és 31-e között országszerte 22 kormányablak és a központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között. Továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-áig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az évvégi igazgatási szünet és a munkanap áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki. A két ünnep közötti munkanapokon, december 29-én, 30-án és 31-én vármegyénként egy, a fővárosban 4 kormányablakban lehet személyi okmányokkal, lakcímmel, TAJ és Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint DÁP és NEK regisztrációval kapcsolatos ügyeket intézni. A lista a kormányhivatalok weboldalán érhető el. Zenés történelmi színdarabbal zárták a Lévai emlékévet Miskolcon. Az ünnepélyes zárásként csütörtökön a Zenepalota nagy termében mutatták be a Flach Antal által írt Lévai titkos szerelme című zenés történelmi színdarabot, amit színpadra Szűcsné Botka Krisztina és Szűcs Tamás drámapedagógus állított, és ami jó alkalmat szolgáltatott arra is, hogy a közel 100 éves orgona felújítására gyűjtsenek. A Lévai 200 Emlékbizottság 2025. januárjában alakult 9 régióbeli intézmény, szervezet és közösség önkéntes társulásából. A céljuk az volt, hogy egy emlékév keretében emlékezzenek meg Sajó Szentpéter szülötte, a Miskolci Református Gimnázium egykori diákjára és majdani tanárára, Miskolc város díszpolgárára. Lévai József születésének bicentenáriuma alkalmából egész évben igyekeztek méltó emléket állítani munkássága előtt. A rendezvénysorozat záró epizódját csütörtökön tartották a Zenepalotában. Sikeres évet zárt a Miskolci Egyetem. Az ünnepekre való készülés jegyében több karácsonyi programot is szerveztek a Miskolci Egyetemen, de még a hétköznapi munka is zajlik, hiszen a vizsgaidőszak is kezdetét vette. A 2025-ös évben a Miskolci Egyetemen több infrastruktúrális fejlesztés is zajlott, befejeződött például a menza épületének a teljes körű felújítása is. Az egyetem sikerességét mutatja az is, hogy több nemzetközi rangsorban előkelő helyen szerepel az oktatási intézmény. Az elmúlt időszakról professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát hallják.
Ezen a héten már vizsgaidőszak van, tehát a hétköznapi munkák egy szakasza is zajlik, illetve a rákészülés jegyében próbálunk különböző olyan akciókat, vagy próbáltunk szervezni, amivel segítjük egyrészt az egyetemi kollégák közösségérzetét, tehát szerveztünk olyan programokat, mint például a Bartók Béla zeneművészeti karunknak a karácsonyi hangversenye, szerveztünk karácsonyi forgatagot az egyetemi üvegcsarnokban, ahol a kollégák készültek kézműves termékekkel, sütemények, italokkal, és önkéntesen lehetett ajándékozni, és az így összegyűlt összeget jótékony célra fordítottuk, és próbáltuk külcsinében is feldíszíteni az egyetemet, látszik, hogy a karácsonyfa, tehát egy ráhangolódás zajlik, de azért mégis ez nekünk ugyanúgy munkanap az ünnep mellett, aztán mindenki utána a saját családjával elvonul, ezt én is így fogom tenni, és reményeim szerint pihenéssel töltöm a következő napokat. 2021-től kezdve folyamatos infrastruktúrafejlesztésben vagyunk, és ez nem is ért véget, és folytatódik a következő években. Ami nagyon fontos volt számunkra, az a kollégiumok felújítása, és lényegében a 6 kollégiumból 5 már teljesen megújult, és a 2. kollégium felújítása zajlik reményeim szerint, ha nincs csúszás a kivitelezésben, akkor következő tanév szeptemberétől már az felújított 2. kollégium is várja a hallgatókat. Ez nagyon fontos. Az egyetemi étterem és rendezvényközpont felújítása, átadása is megtörtént 2025-ben. Én azt hiszem, hogy szintén egy nagyon jó sikerült beruházás.
Adománygyűjtést szervezett a VOSZ női vállalkozói szekciójának Borsodabói-Zemplén vármegyei csoportja a Páli Szent Vince Szeretett Szolgálat Miskolci szervezetének. A gyűjtés során tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, édességeket és játékokat fogadtak. A kezdeményezés célja az volt, hogy az ünnepi időszakban kézzelfogható segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. A 3 éven megalakult női vállalkozói szekció tagjai minden esztendőben fontosnak tartják a karácsonyi adománygyűjtés megszervezését. Az elmúlt években többek között a kárpátaljai gyermekek megsegítésére is indítottak hasonló akciót. Az összegyűlt adományokat pénteken vették át a Páli Szent Vince Szeretett Szolgálat Miskolci székhelyén az Árpád utcában. Bohóc doktor ajándékozta meg a kórházban karácsonyozó gyerekeket a Miskolci Központi Kórházban. A Bohóc doktor Osváth Tibor, a Miskolci Nemzeti Színház színésze adta át az adományokból összegyűlt meglepetéseket a gyerekeknek a Borsodabói-Zemplén vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban. Osváth Tibor elmondta, az ajándékozás ötlete 8 évvel ezelőtt született meg. Felidézte, Bohóc doktorként immár 20 éve járja a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ kórtermeit, és egy karácsony környéki vizit során szembesült azzal, hogy az ünnepek alatt is sok gyermek kénytelen a kórházban maradni. Simon Réka a GYEK onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályának osztályvezetője azt mondta, az idei évben is legalább 100-150 gyermek tölti a karácsonyt a GYEK falai között, számukra pedig ezek az ajándékok és a velük járó figyelem különösen sokat jelentenek. Átadták az első városi ökoösvényt Miskolcon, amely az Avasi dombokon, az Ifjúságút mentén húzódik, mintegy 25 méter hosszan. De az ötlettel előálló városgazda közel tucatnyi hasonlót állít majd fel Miskolc más részeiben is a városvezetés támogatásával, írja a Minap. az ökoösvény fő funkciói közé sorolják, hogy felfogja a port és a szennyeződéseket, növeli a biodiverzitást, élőhelyet ad madaraknak, beporzóknak, hasznos rovaroknak, természetes ellenségeket biztosít a kártevők ellen, és javítja a mikroklímát is. Tóth Szántai József polgármester elmondta, hogy a városban évente több mint 1,7 millió kilogramm zöld hulladék keletkezik. A Bükk Városa program célja, hogy a természetet közelebb hozza a városi környezethez, és a felmerülő problémákra hosszú távon fenntartható, értékteremtő megoldásokat alkalmazzon. Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom. Több autópályán és főúton is balesetek és torlódások nehezítik a közlekedést, derül ki az Útinform tájékoztatásából. Az M1-es autópályán időszakosan lassabban haladhat a forgalom a már folyamatban lévő útépítések miatt. Mint ismeretes, szeptember 1-jével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése zajlik. Elindulás előtt érdemes tájékozódni az útinform.hu internetes oldalon. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Nagy örömet hirdetek, néktek minden nemzetek, vigadjatok. Mert született ti néktek, mai nap egy gyermeknek újongjatok. Megváltótok, aki lészen, Isten fia, Jézus lészen, ő szent neve, angyal mondja. Keljetek fel, pásztorok, amit mondok, halljátok magasságból. Betlehembe menjetek, ott helyben keressétek buzgóságból. Nem fekszik ő a ma fényes palotában, hanem sír és sóhajtozik egy pajtában. Felette, vigyázzatok eljelre e vidékbe. Nyugszik ő szent felsége, rémisztő szegénységben, egy fészekben. Barmok szája, melegítő kályhácskája, durva szalma, rongyos pólya, nyolc szójája. Pásztorok úgy intetnek, útnak indulva mennek sietséggel. Egyik veszi a dudáját, másik pedig a sípját serénységgel. Ugrándozva, vigadozva elérkeznek, a született kis Jézushoz beköszönnek. Látunk egy virágszált, búslakodó szent anyát, Szűz Máriát. Ápolgatja szent fiát, takargatja magzatát, szép harmatját. Nincsen semmi rokonsága és barátja, ökörsza már minden nevű mulatsága. A pásztorok, hogy látván ajándékokat nyújtván szent úruknak, ajánlván ő szívüket és együtt mindenüket a Jézusnak. Oltalmában és gondjában barmaiknak, hazatérvén elvettek. beszélvén, amit látnak.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2025. december 21-én, advent 4. vasárnapján. Ma a tamások ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Az óra második felében Fekete Dániellel az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatójával beszélgetünk arról, hogy mára Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává vált az adventi adománygyűjtés, amelynek szimbólumává lett szeretetészség mézes kalácsszív magyarok százezrei számára jelent egyet, a karácsony egyik legfontosabb üzenetével, a cselekvő szeretettel, a hiányt szenvedők támogatásával.
Maga az üzenet, és ezt gondolom, hogy ettől ez adja meg az erejét is ennek a felhívásnak, ennek a szimbólumnak, hogy a lényeg nem változott, hogy a szolidaritás az, hogy másoknak segítsünk, támogassunk másokat, az ugyanaz embereknek, a mindennapi életének a része kell, hogy legyen.
Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
So many questions, the world is reaching, so many hurting, so many. With all this striving, who can we lean on? Creation's crying out from the dark. I know the answer to every question, the one solution to every fear. I know my help and where it comes from. We'll be right back.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, kedves testvéreket. Kállai Imre vagyok, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztora. Istennek igéjét a mai napra kirendelt új szövetségi szakaszból olvasom, az apostolok cselekedetéről írott könyv 27. fejezetének a 27. versétől a 44. verséig a fejezet végéig. 14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a viradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíratt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt, ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek. Mert az is megmeneküléseteket szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. A szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvíratt, nem tudták, milyen szárazföldhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrúd tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát célnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután pedig a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Amen. Kedves testvérek, kedves hallgatók, azt látjuk, hogy a nagy vihar eredményei egyre kiteljesednek az utazás során, amely utazásban Pál apostol és a vele lévő 275 ember a hajón tartózkodik. A hajóban egyre nagyobb a káosz. Az éhség, a kilátástalanság, a hajótörés küszöbön állása kezdi kialakítani a káoszt az emberekben. És elég sokan voltak, tehát összesen 276-an voltak a Lukás beszámolója szerint a hajón, és nyilván ebben a helyzetben elkezdi mindenki saját magát menteni, és egyre inkább az összetartás, az odafigyelés, a fegyelem az teljes mértékben megbomlani látszik. És kezdődnek is ezek a kis trükközések, amelyekkel megpróbál a legénység, megpróbálnak a foglyok szabadulni, és Pál apostol bölcsességével felismeri ezt a helyzetet, és tanácsolja a századost, hogy ne engedje a legénység elmenekülését, mert ha ők nem lesznek, akkor elvész az egész hajó. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol bölcsessége egyre jobban, egyre határozottabban megnyilvánul a hajóút során, és a százados hallgat rá, viszont Pál apostolnak a bölcsessége, a katonák kardja és emberi akarat sem tudja már ebben a helyzetben összetartani az összetarthatatlant. És Pál apostol azt teszi, ami megdöbbentő ebben a helyzetben, hogy megtörje a kenyeret. És tulajdonképpen a Rómába vezető hajóúton 276 ember úrvacsorázik. Úrvacsorázik, és Pál apostol vezeti ezt az úrvacsorát, és megtöri a kenyeret, és közösséggé válik ez a 276 ember. Akik addig anarchiában gondolkodtak, most pedig meg tudják élni az egységet, a közösséget. A közös étkezésnek önmagában ereje van, de akkor, amikor az Úr segítségű hívásával történik ez a közösség, ez az úrvacsora, akkor annak még inkább összetartó ereje van. És látjuk, hogy rengeteg hitetlen, rengeteg pogány, százados van, de Pál apostol cselekedete, a kenyérnek a megtörése mégis valami különleges módon egységet ad, és ezáltal az egység által tudnak megmenekülni, és tudnak majd partot érni. Különös ajándék a keresztény közösségeknek az úrvacsora, a kenyérnek a megtörése, a Krisztus lelke által az egymással és az Úrral való találkozás csodája. És ennek valóban összetartó ereje van, valóban különleges lehetőség keresztény közösségeinkben, amellyel élnünk kell. És látjuk, hogy ez tartja meg a hajót, a hajó egységét, mert a hajó csak egységben tud megmenekülni. És Pál apostol Úr szerint való cselekvése abban is megnyilvánul, hogy az ő jelenléte, az ő élete által sokan megmenekülnek mások is. Hiszen a hajótörés vége felé azt tanácsolják a századosnak, hogy ölje meg a foglyokat, hogy ne menekülhessenek el. És mivel Pál apostol bölcsessége és jelenléte nagyon fontos volt a századosnak, ezért ő másként határozott, és így Pál apostol ért, a többi fogoly is megmenekülhetett. Valahol ebben látszik az a krisztusi kép, hogy Jézus Krisztus ért, mi foglyok, megmenekülhetünk. Mert ő bűn nélkül tette fogolyá magát, és az ő fogolysága, az ő kereszthalála által lehet nekünk üdvösségünk, és lehetünk mi szabadok. Csodálatos látni az Isten gondviselését Pál apostolon, és azt is csodálatos látni, hogy ezáltal a hívő ember által bölcsesség, összetartás, reménység, megmenekülés lesz a hajó egész közösségének a részére. Adja az Úr, hogy az ő jelenléte által mi is, ahol megjelenünk, ahol vagyunk, mások áldást nyerhessenek. A hívő léthez, a hívő ember jelenlétehez ez is hozzátartozik, hogy az áldásnak a hordozója, saját magára nézve, és az áldásnak a hordozója másokra, a környezetére nézve. Ahogyan Ábrahám kapta az ígéretet, hogy ő maga is áldás lesz, de nem csupán ő maga, hanem rajta keresztül mások is áldást nyernek, sőt az egész föld nemzetség, és nyilván Jézus Krisztus óta a szószövetségi szakasz. Kívánom azt, kedves testvérek, hogy mi is lehessünk áldássá, ahogyan Pál apostol, ahogyan a mindenkori hívő ember, és tudjuk azt az áldást mások felé is közvetíteni, amit mi is kaptunk az Úr Jézus Krisztustól. Kívánom azt, hogy az adventi készülődésünk, az ünnepünk Jézus Krisztus jelenléte által, az ő áldása által teljen, és hadd tudjuk mi személy szerint megtapasztalni az ő jelenlétének áldását, és a mi jelenlétünk által hadd tudják mások is megtapasztalni azt az áldást, amit csak a Krisztus jelenléte adhat. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te benned nyert áldást, üdvösséget a földnek az egész nemzetsége. Köszönjük, te vagy az, aki megmentetted ezt a világot a haláltól, a pusztulástól, a lelki haláltól. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy szüles meg a szívünkben karácsonykor újra, hogy valóban megtapasztalhassuk a békességet, az áldást, ami te tőled jön, és hadd tapasztalják meg mások is rajtunk keresztül ezt az áldást, amit itt Pál fogolytársai is megtapasztaltak a te kegyelmedből. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján.
mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos Red Saturday véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat december 27-én, és 2026. január 3-án, hogy az ünnepi, négynapos hosszú hétvégén se alakuljon ki vérhiány. Közleményükben kiemelték, hogy az ünnepek és az iskolai tanítási szünet idején jellemzően csökken a véradók száma, miközben a betegek ellátása, különösen a rövid ideig tárolható trombocita készítmények esetében folyamatos vérkészítmény igényt jelent. Országszerte 20 vérellátó intézet várja majd a segíteni szándékozókat, jellemzően 8 és 14 óra között. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradó szükséges, miközben évente mintegy 380 ezer egység vért, egységenként 450 ml-t használnak fel az egészségügyi ellátás során. Az idei gyorsítósáv programba 52 pályázat érkezett, csak nem 15 milliárd forint igényel, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videóban. Bódis László kiemelte, a rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretet 7 milliárd forintra emelték, hogy a 24 legkiválóbb pályázatot támogatni tudják. A gyorsítósáv program célja, hogy azokat a deep tech vállalkozásokat támogassák a segítségével, amelyek új tudományos, műszaki eredményeket visznek sikerrel a piacokra. Bódis László közösségi oldalán elmondta, a támogatott vállalkozások között található olyan, amely vizeletmintából képes a technológiájával megállapítani a prostatarák jelenlétét és kockázatát. A fejlesztés a Pannon Egyetemen indult, és a mai napig az egyetem szoros támogatásával valósul meg. A Magyar Falu programban 2019-es indulása óta több mint 1300 milliárd forintot fordítottak a kistelepülések fejlesztésére, összegezte pénteki tájékoztatóján Nagy István agrárminiszter, aki a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vámos-Szabadiban egy út műszaki átadásán vett részt. A Magyar Falu programban 2025-ben hangsúlyt kapott a közlekedés biztonságának és minőségének a javítása. Országosan 786 önkormányzat nyert forrást utak, járdák felújítására, gyalogátkelő helyek kialakítására összesen 10 milliárd forint értékben. Ugyanekkora összeget biztosítottak a kis településeket összekötő mellékutak felújítására is, valamint szintén 10 milliárd forint kormányzati támogatást nyújtottak 936 kis település ingatlan fejlesztéseire, illetve eszközbeszerzéseire is. Országszerte 399 település részesült idén támogatásban a felelős állattartás elősegítéséhez. A Kulturális és Innovációs Minisztérium 2026-ra is meghirdeti a Csóri Sándor programot, amely a Kárpát-medence teljes területén támogatja a népi kultúra élő közösségeit. Majdnem 2 milliárd forintos keret, visszanemtérítendő támogatás és széles pályázói kör várja a népi kultúra közösségeit a Kárpát-medencében, olvasható a minisztérium közleményében. Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez. Magyarország kormánya kiemelt nemzet stratégiai feladatának tekinti a magyar népi kultúra közösségteremtő erejének megőrzését és megerősítését, valamint a hagyományos tudás átadásának biztosítását a következő generációk számára. A debreceni Vojtina Báb Színház napi szinten bizonyítja, hogy a színház közel sem a legkisebbek műfaja, a mesemondás alternatívája, hanem a művészi önkifejezés kreatív kiteljesedése és a színpadi műfajok egyik legtermészetesebb nyelve, mondta Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára Debrecenben a Vojtina Színház fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gálaesten. A kultúra jövője nem csak a magyar intézményekben és a látványos gesztusokban dől el, hanem azokban a műhelyekben, ahol nap mint nap minőségi munka folyik. A Bábszínház Debrecen sokszínű kulturális életében olyan műfaji és minőségi alapréteg, amely szívós és következetes szakmai munkájával építette fel saját és egyedi művészeti világát, oktató-nevelő, hagyományőrző arculatát, és mindenek felett pedig érték közvetítő hitelességét, tette hozzá az államtitkár.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetedben csupa-csupa önvád. De minek adod át olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose lesz rend. Ha kimarad a szép, pedig van elég hely. Odafutó kép, ahol te sem érsz el. A napom a tiéd, nem adod az éjjel. Ha monoton a jel, akiben akad el. Aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér. Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Mikor velem esel el, keresed a csapdát. Ne gyere közel, ha a bizalom bánt. Te mindig te leszel, mindegy, hogy ölelsz át a magam igazát, így hogyan adom rád. A töviseket hordom, nem adom tovább. Miket egymásba szúrtunk az idők során. Nem számolom, hogy hányszor égetett és fájt. Mi egymásnak voltunk, nem lesz tovább. Meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén csend marad. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén.
Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, az Ökumenikus Segélyszervezetnek van egy ikonikus képi eleme, amit már 25 éve használnak. Biztos, hogy önök is látták már, egy szépen kidíszített mézes kalácsszív, amelyből egy falat már ki van harapva. Mellette a szöveg, szeretet, éhség. De vajon ki találta ki ezt az elképesztően erős üzenetet? Le akarták-e már cserélni valaha? Mindenről Fekete Dániellel, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatójával Hegedűs Márk beszélgetett.
Olyan szempontból nehéz helyzetben vagyunk, hogy a rádióban ugye képet nem tudunk mutatni, de szerintem pont az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet éjség kampányának ikonikus mézes kalács alakja, amiben bele van egy falat harapva, és a szöveg mellette pedig az, hogy szeretet, éjség. Ez szerintem egy olyan vizuális elem, ami úgy beégett annak az agyába és a szívébe, aki ezt valaha látta. És az most már jó régóta használt elemetek, viszont még szerintem mindig nagyon erős, és azért gondoltam, hogy eltelt már annyi idő, hogy érdemes újra ránézni erre, hogy ez hogyan is született meg, úgyhogy ezért beszélgetünk most. Mi ennek a képi elemnek a története, hogyan született ez meg?
Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet idén 30. alkalommal indította el az adventi adománygyűjtését, ami ennek a mézeskalácsi, kiharapott mézeskalácsival és a szeretetésség üzenet a szimbóluma. Ez már, ha nem is a kezdetektől, de már 25 éve használjuk, tehát ez is egy nagyon régi olyan vizuális üzenetünk, amit nagyon szeretünk, amit a kezdetektől kezdve, amikor az első pillanatban láttuk, megszerettünk és láttuk azt az erőt benne, amit szerintem nagyon sokan éreznek, érzékelnek, amikor elindítjuk ezt a felhívásunkat és megjelennek akár plakátokon, akár a tévében, akár a közösségi médián keresztül ez a felhívás, mert hogy egy nagyon erős üzenete van, nagyon olyan tartalma van mögötte, ami a karácsony egyik legfontosabb üzenetét hordozza, ez a cselekvő szeretet, a hiány szenvedők támogatása, mind sok minden más azért ebben benne van.
És soha nem akartátok lecserélni? Tehát azért a kommunikációban van egy ilyen irány, hogy hát ami 25 éves, azt már nem szabad használni, hát mindig valami új kell, meg felhívni a figyelmet, meg színesebb legyen, nagyobb legyen. Nem akartátok lecserélni?
Sokszor volt erről szó, felvetődött már olyan kampányok esetében, hogy mi lenne, ha megújítanánk, vagy másképp, de mindig arra jöttünk rá, hogy ennél erősebb, meg ennek tényleg már van egy olyan hagyománya, egy olyan üzenete, amit sok ember azonosít a segélyszervezettel, az Ökumenikus Segélyszervezet munkájával, és már eljutottunk, talán mondhatom azt, hogy negyed évszázad alatt egy olyan fontos elemévé vált ez az adventi időszaknak, és nem csak nekünk, hanem nagyon sok tízezer, százezer ember számára, hogy nem szabad, arra jöttünk rá, hogy ezt nem szabad, ezt ameddig vagyunk, és indítjuk ezeket a gyűjtéseket, mi nagyon szeretnék, hogyha ez megmaradna, és ehhez kötnék a segélyszervezetnek az adventi felhívását, és mellette ott van, hogy ugyanez egy kommunikációs, vagy egy adománygyűjtéshez kötődő üzenet, de azt gondolom nagyon jól szimbolizálja azt a tevékenységet, amit az Ökumenikus Segélyszervezet nem csak az ünnepekkor, hanem egész éppen végez, mert van egy olyan része a munkánknak, és talán ez a másik olyan szlogenünk, az ételt az éhezőknek, otthont az otthontanak, esélyt az esélyteleneknek, üzenettel kapcsolódik össze, hogy nagyon fontos, hogy mindenkinek abban segítsünk, amikre éppen leginkább szüksége van. Tehát valamikor egy tál étel tud megmenteni embereknek az adott pillanatát, életét, lelki állapotát, de van számtalan olyan helyzet, amikor az otthon biztonságát tudjuk megteremteni egy tűzifa átadással, vagy az átmeneti otthonunkban, hogy tudunk befogadni családokat, és az esélyteremtés talán ez a legfontosabb, amit a segélyszervezet kitűzött a munkája során, hogy hosszabb távon találjon olyan megoldást közösen az érintettekkel, hogy valódi esélyük legyen talpra állni, és valódi esélyük legyen saját egész életet élni. És ez a szeretet, éhség kifejezés valahogy minden ilyen dolgot tartalmaz. Ez az üzenete benne van, az a szívszorító érzés, hogy a hiánya valaminek, amit a mézes kalácsból kiharapott kis rész mutat, de mellette ott van az a feedback, az alakja, ami meg a támogatókat is képviseli, megmutatja, hogyha valaki nyitott szívvel, odaadással, önzetlenül segít másokon, akkor az jó módon, vagy a jó úton megfelelő eredményeket tudunk elérni.
25 év távlatából felfejthető még, hogy mi volt ennek a motivumnak, képnek, szövegnek a megszületési folyamata? Tehát például te 2000-ben már dolgoztál az Ökumenikus Segélyszervezetnek, részese voltál ennek, vagy ismered ennek a történetét?
Így van, én már részese voltam ennek a megalkotásában, ott voltam, és ennek a folyamatnak a kezdetétől kezdve részt veszek. Amikor ide kerültem több mint 25 éve a segélyszervezethez, akkor a kommunikációs területen láttuk azt, hogy itt kicsit előre kell lépni, megújulni ebben a területen is, és olyan üzeneteket megfogalmazni, olyan kreatív dolgokat kitalálni, amivel az embereknek közelebb tudjuk hozni ezt a tevékenységet, amit végzünk, és egy reklámügynökséget kértünk meg, hogy segítsen nekünk ebben. A McCann Erickson ügynökség volt az, aki pro bono vállalta, hogy az adventi adománygyűjtésünk mellé áll, és ilyen módon az ő tudásuk, az ő szakértelmük, az ő kreativitásukkal születhet született meg ez a szimbólum, ez az üzenet, és ahogy mondtam, hogy az első pillanatok ezzel láttuk, éreztük ennek az erejét, és látszik is az, hogy 25 év távlatából még a mai napon is, hogyha valaki meglátja, valakivel beszélgetünk, akkor tényleg működik, és azt érezzük, hogy nagyon sikerült egy olyan szimbólumot, üzenetet összerakni, ami az időt próbált kiállta már.
És akkor egy ember találta ki, vagy egy stáb találta ki?
Egy csapat volt, igen, ott van egy kreatív csapat ilyenkor, tehát volt szövegíró, volt artdirektor, tehát aki a művészeti vagy a vizuális részét erősítette, és akkor ilyen módon. Talán nem titok elmondani, hogy mellette volt néhány olyan hasonló felépítésében, ennek a koncepciónak felépítésében több olyan irány, amit akkor láttunk, kitaláltak, de ez volt a legerősebb egyértelműen, amit tovább tudtunk vinni, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan fajta üzenet, egy olyan szimbólum, ami a munkánkhoz nagyon kötődik, és nagyon szépen pár két szóval igazából meg egy szimbólummal átadja azt, hogy miért is fontos ez a tevékenység, amit az ökumenikus segélyszervezet végez, és hogy nagyon sokan tudnak azonosulni, csatlakozni ehhez, ez pedig egy nagyon nagy erőt ad nekünk ilyenkor az időszakban.
Talán 25 év távlatából elárulható egy ilyen beszélgetésben az, hogy milyen ötletek voltak még mellette?
Ha jól emlékszem, volt egy hasonló, tehát a koncepciónak ez a szeretetpont, éjségpont, és itt a pontoknak nagy jelentősége van, mert hogy a önállóan is a szeretet, vagy az éjség szó a segélyszervezet munkájában gyakran előfordul, de összeadva pedig egy olyan szívszorító üzenetet kapunk, vagy egy olyan irányt, ami azt mutatja, hogy mindenképpen nem csak a tárgyi dolgok, ami fontos, nem csak ételt kell, vagy csomagot, vagy tűzifát kell biztosítanunk az embereknek, hanem a lelkékkel is, vagy a lelki állapotokkal is foglalkozni, mentálisan törődni, melléjük állni, nem csak néhány jó szóval, hanem szakemberek bevonásával adott esetben, és ez egy nem, tehát ételosztást, vagy ételt átadni, azt gondolom, hogy egy pillanatnyire, vagy egy egyszerű folyamat, viszont valaki mellett ott lenni hosszú heteken, hónapokon, akár éveken át, és erősíteni benne azt, hogy túl tud lenni azon a nehézségen, amiben éppen van, robda tud fordulni az élete, megtalálni azt, hogy hogyan tudunk közösen megoldást találni ezekre. Ez viszont a szeretetésség, a szeretetnek a fontossága minden ilyen tevékenységnél ott van, és nagyon fontos, hogy a munkatársak odaadóan, szakértelemmel és szeretettel tudjanak segíteni.
Nem tudom, kérdezem, volt esetleg, hogy ezzel a kampánnyal, vizuális elemmel valamilyen díjat nyertetek?
Most őszintén mondva nem emlékszem, hogy indítottuk-e bármilyen ilyen önállóan, mint szeretetésség. Voltak olyan kampányelemek, amiket behozunk, mert minden évben igyekszünk kicsit megújítani, egy kicsit új tévészpottal, kreatívval, üzenetekkel kiegészíteni, reflektálva akár az adott körülményekre, társadalmi kihívásokra, és ilyenekben volt sikerünk szerencsére, hogy bizonyos kampányon a szeretetésség felhívásnak az égisze alatt ment, de önállóan talán még sose indítottuk ezt a kreatívot semmilyen ilyen versenyen, de nekünk nem is feltétlenül, tehát nem az a célunk, hogy díjakat nyerjünk, hanem pontosan az, hogy az emberekhez eljuttassuk az üzenetet, és minél többen tudjanak csatlakozni az adventi adománygyűjtéshez.
Ha 25 éve, amikor megszületett, akkor te hogy emlékszel, akkor is nagyon erős volt, és akkor hagyd mondjak egy ilyen gyerekkori emlékemet, mert én 2000-ben még nem dolgoztam az Európa Rádiónál, nem egyébként éppen azokban a napokban indult, mert most 20 éve indult a rádiónk, de én akkor még csak 10 éves voltam, viszont emlékszem, hát pontosan nem tudom megmondani a dátumot, de úgy lövöm be, hogy olyan 2004-5 környéke lehet, amikor egy képeslapon láttam ezt a motivumot. Nyilván az is egy ilyen reklám anyag volt, lehet, hogy meg lehetett venni támogatásként a képeslapot, és akkor továbbadni, nem tudom ennek a történetét, de hogy nekem akkor ez annyira beégett tizenévesen a fejembe, meg a szívembe, mint már mondtam, de hogy te hogy emlékszel, 2000-ben is nagyot szólt, amikor ez megjelent? Akkor még talán nem volt ennyi kampány, ennyi üzenet, talán jobban el lehetett egy-egy üzeneten csodálkozni, megjegyezni. Ez csak az én hipotetikus visszatekintésem. Te hogy emlékszel erre?
Én azt gondolom, hogy igen, ez a 25-30 év távlatában azért nagyon sok minden változott az életünkben. Tehát ha belegondolunk abban, hogy annó még az adományozás is alapvetően csekkel fizették be az emberek a támogatást, vagy persejbe bedobtak összegeket. Ma már a mobil technológia az internet világában egy bankkártya segítségével, akár egy telefonról, vagy egy számítógépről lehet adományozni, vagy akár csak oda mennek az adománypontunkhoz, és egy telefonhoz hozzáérítik a bankkártyát, és már meg is történt a támogatás. Tehát hogy nagyon sok minden változott azóta, és azt gondolom, hogy maga az üzenet, és azt gondolom, hogy ettől ez adja meg az erejét is ennek a felhívásnak, ennek a szimbólumnak, hogy a lényeg nem változott, hogy a szolidaritás az, hogy másoknak segítsünk, támogassunk másokat, az ugyanaz embereknek, a mindennapi életének a része kell, hogy legyen. És egyre többen vannak, akik ezt így gondolják, mert látszik az, hogy annó még néhány száz, néhány ezer csekbefizetés adomány érkezett, ma már odaig jutottunk, hogy 5-600 ezer adomány, vagy egy hívás, vagy egy adománykupont, vagy egy online adományozással támogatnak bennünket. Tehát, hogy nagyon nagy közösség, adományozói közösség épült ki és áll az ökumenikus segélyszervezet mögött, amire nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét, aki ebbe bekapcsolódik. És úgy látom, hogy igen, ez egy olyan szimbólum, egy olyan, ez a tört, vagy kialakott nézeskola, egy szívecske és a szeretetészség, ami 25 évvel ezelőtt is megfogta az embereket, és ma is, hogyha valaki találkozik, akár először, akár többször, elgondolkodtatja őt, és kicsit talán olyan dolgokra tudjuk felhívni a figyelmet, ami a mai rohanó világban sokkal ritkábban találkozunk. És tény, hogy annó a 2000-es évek elején azért a kommunikáció, tehát talán nem volt ilyen intenzív, vagy ilyen gyors, mint a manapság, és olyankor talán egy kicsit jobban kiemelkedett, de talán ez az idő is megadta azt az erőt ennek az üzenetnek, hogy ahogy te is említetted, hogy kisgyerekként, hogyha láttad, akkor ott valami megmozdult, valami megfogott, és most már, mint felnőttként, vagy az a generáció, aki azóta felnőtt, hordozza ezt az üzenetet, aminek nagyon örülünk, és nagyon bízunk benne, hogy ezzel is hozzá tudtunk járulni, és segíteni azt, hogy a szolidaritás, a támogatás kultúrája Magyarországon erősödjön, és minél több ember úgy gondolja, hogy másokon segíteni, egy segélyszervezetet támogatni elkötelezetten, az egy olyan része az életének, vagy akár önkénteskedni elmenni egy olyan része az életének, ami nem egy egyszerű, vagy egy külön áll dolog, hanem egy természetes folyamat.
Amennyire ezt fel tudod idézni 25 évvel ezelőtt, amikor elindult ez a kampány vizuális elem a saját útjára, gondoltátok, hogy ekkorát fog szólni, és hogy 25 év után is megállja majd a helyét? Szerintem sokszor van az, hogy csinálunk valami kreatív dolgot, és azt gondoljuk, hogy ez szuper lesz, aztán nem tetszik annyi embernek, mint gondoltuk, meg feltételezem a fordítottja is, hogy valami olyan fut be, amiről nem gondoltuk, hogy ez a pont az lesz az. Ezt, ha vissza tudod idézni, akkor ezzel kapcsolatban ti hogy néztetek előre?
Azt kell mondjam, hogy nem láttunk előre ennyire értelemszerűen, hogy ez ilyen hosszan velünk tud lenni. Azt éreztük, meg láttuk akkor is, hogy ez egy nagyon erős dolog, de hogy ennek egy ilyen hosszú és erős kifutása lesz, azt szerintem egyik sünk se gondolta. Már az első években egyébként kaptunk számtalan olyan visszacsatolást, akár itthon, akár nemzetközi partnereinkkel, akikkel beszélgettünk, hogy ez egy nagyon, nagyon eltalált, nagyon, nagyon jól felépített üzenet és gondolat, ami mögötte van. Tehát ahogy teltek az évek, egyre erősödött ez bennünk, hogy ez egy olyan dolog, amit sokáig szeretnénk vinni, használni. És azt látjuk, hogy ez igen, 25 év távlatából ez egy jól működő üzenet, és erre fontos, hogy építsünk minden éten.
Kedves hallgatóink, Fekete Dániellel, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatójával Hegedűs Márk beszélgetett.
Hogy ne fájjon, azt nem tanultam még meg. Ha valaki érti, árulja el nekem. Hogy ne féljek, hogy ne látszom, hogy ne tudják, mikor játszom a dal. Mint kisgyerekként a sötét árnyak, a táska neki döntve az ágynak. A szobában gubbasztul én. Valaki kapcsolja már fel a fényt! A folyosó akasztójának a
A gyilkos kifalnak támasztja magát. A recsegő padlón a betörő jár, a leszállsz az ágyról, a halál vár rá. Az ágy alá nem könnyű benézni, a rossz dolgokról nem könnyű beszélni. Nem azért, mert nem lenne kivel kifejezném, de nem tudom mivel. Valaki kapcsolja már fel a fény, hadd lássam, hogy nincs ott semmi, hadd merjem a lábam letenni, hol a biztonság, és hol a valóság. De lehet, hogy innen jobb lesz nyerni. A szíved lámpát nem tévedsz majd el, világíts szeretettel. Ne hagyd, hogy a gonosz szétszincáljon. Légy a társad és légy a barátod. Majd magadban érzed a biztonságot, és tisztábbnak látod a valóságot.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket, legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.